Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 14. részéből olvassuk, a 22. verstől a 34. versig. Máté evangéliumának 14. részében a 22. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. És mindjárt kényszeríté az ő tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elküldi a sokaságot. És amint elküldte a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül vala ott. A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járva. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet. És a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén neki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolja, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj! És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen, de látván a nagy szelet, megrémült, és mikor kezd vala merülni, kiállta, mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét, megragadta őt, és mondanéki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzá menvén leborultak előtte, mondván, bizony Isten fia vagy. És átkelvén eljutának a Genezáret földjére. Hajtsuk meg fejünket, jöjjetek és most imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy énekelhettünk a te teremtő hatalmadról. Köszönjük, hogy te teremtettél mindent, az egész mindenséget, a holt anyagot, az élő anyagot, állatvilágot, növényvilágot, embervilágot, minnyájunkat te alkottál. Köszönjük néked, hogy tükröződik mindebben a te végtelen hatalmad, a te szereteted, a te bölcsességed. És köszönjük néked azt, hogy te mindig fölötte állsz a te teremtményvilágodnak, ahogy megmutattad ott a Genezáret taván is, hogy jártál a vízen, fölötted nem Úr a fizikai világ, hanem te vagy az Úr fölötte. Köszönjük te néked azt, Úr Jézus Krisztusunk, hogy te jöttél erre a földre, nem csak azért, hogy bemutasd, hogy ki vagy te, hanem azért is, hogy meghalljál értünk. Köszönjük néked, hogy a Golgota keresztjén életedet adtad, de aztán föltámadtál. Köszönjük, hogy nékünk bűnbocsánatot, örök életet, Istennel való közösséget szereztél. Köszönjük néked, hogy ezt elhihetjük, és kegyelem által megtérhetünk és odatérhetünk az Atyához, és valóban a Teremtő a mi Atyánk lesz. Köszönjük néked, Urunk, hogy most is kérhetünk arra, hogy szóljál hozzánk az ígéből, élő Úrként, te taníts bennünket, add, hogy üdvösséget találjunk, örök életet találjunk a te ígéd által, add, hogy hitünk megerősödjön, add, hogy hitünk felébredjen, add, hogy hitben előrelépést tehessünk. Kérünk, áld meg most így az Isten tiszteletet, és légy közöttünk, és szentelj meg bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz kegyelmedért. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvérek, a 234. énekünk második versét énekeljük. 234. második versét. Jer világosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus legyen mesterünk. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok könyvéből olvassuk, Királyok második könyvéből, a 6. rész első 7 verséből. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét. Királyok második könyvének 6. részében az első 7 vers így szól hozzánk. És mondának a próféták fiai Elizeusnak, ímé ez a hely, ahol nálad lakunk, igen szoros nékünk. Hadd menjünk el, kérlek, a Jordán mellé, hogy mindenikünk egy-egy fát hozzon onnét, hogy ott valami hajlékot építsünk magunknak, melyben lakjunk. És mondta, menjetek el. És mondta egy közülük, nyugodj meg rajta, s jöjj el a te szolgáiddal. És mondta, én is elmegyek. És elment velük. És menének a Jordán mellé, és ott fákat vágtak. És történt, hogy mikor egy közülük egy fát levágna, a fejsze beesék a vízbe. Akkor kiállta és mondta, jaj, jaj, édes uram, pedig ezt is kölcsön kértem. És mondta az Isten embere, hová esett. És mikor megmutatta néki a helyet, levágott egy fát és utána dobta, és a fejsze feljött a víz színére. És mondta, vedd ki. És kinyújtván a kezét, kivevé azt. Elizeus történeteit folytatjuk, és itt a történet folyamán többször találkoztunk már ezekkel a próféta fiakkal, akikkel itt a történetben is találkozunk, akik olyan emberek voltak, akik Elizeus köré gyűltek, és hallgatták őt, illetve hát nem őt hallgatták elsősorban, hanem az urat hallgatták, akinek az ígéit tolmácsolta nekik a próféta. Úgy képzeljük, hogy Elizeus háza egy kis telephely volt, ahol lakóközösségként éltek körülötte a próféta fiak. Valami bentlakásos bibliaiskola volt ez. Elizeus ott élt köztük, és alkalom adtán Isten igéjét tanította nekik, hirdette nekik. Olyan igéket is tanított, amik már megírattak arra az időre, és olyan igéket is, amiket ő az Úrtól kapott, mint próféta. Úgy lehetne mondani, hogy az Úr kötötte ezeket az embereket egybe, egymással. Elizeust és ezeket a próféta fiakat, ezeket a tanoncokat, tanulókat. Az Úr volt köztük a kapocs, az összekötő kapocs. Jó volt nekik együtt lenni. Még egyszerű körülmények között is, hiszen úgy látjuk ezt a történetekből, hogy nem volt ez egy gazdag közösség, nagyon egyszerű módon, egyszerű ételeket ettek, egyszerű ruhába voltak öltözve, nem volt semmi luxus közöttük. Így éltek ott a próféta, illetve az Úr körül mindnyájan. Amikor már eljött annak az ideje, valószínűleg Elizeus kiküldte őket a környezetükbe, hogy tegyenek ottan tanúságot, misszionálják az északi ország rész zsidó lakosságát, amelyik akkoriban eléggé elmerült a bálványimádásban. Baál volt az istenük, Baálért rajongott mindenki, mert ez egy olyan istenség volt, amelyik nem kívánta tőlük, hogy változtassanak a gondolkodásmódjukon, nem kívánta tőlük, hogy változtassanak az értékrendjükön, változtassanak az életvitelükön, sőt, engedte, sőt, voltaképpen parancsolta, hogy kiéljék a vágyaikat, a szexuális kívánságaikat, és így egy ilyen forró erotika uralta el a népességet, erkölcstelenség uralkodott, és az élő Istennel, meg az ő törvényeivel nem foglalkozott senki. Elizeus és a kis tanítványi serege, az Úr szolgái eléggé egyedül voltak, és eléggé kisebbségben voltak, de szükséges volt, hogy ők kimenjenek, és az embereknek beszéljenek az élő Istenről, az Úr dolgairól, hívják őket megtérésre, hívják őket szent életre. Ezek az emberek nyilvánvalóan sokszor konfliktusos helyzetekbe kerültek, mert az emberek nem nagyon szeretik, hogyha valaki úgy el akar őket tántorítani attól, amit ők helyesnek gondolnak. és pláne, hogy Isten, meg Isten törvénye, meg szent élete, ezek nem klappolnak a mai embernek se, de az akkori embereknek se. Nem tetszettek ezek a dolgok, és emiatt aztán ezeket a próféta fiakat valószínűleg sokszor bántották, megszólták, gúnyolták, elkergették őket, befogták a szájukat. Nem volt könnyű nekik. De aztán visszatértek mindig oda Elizeus köré, aztán Elizeus tovább tanította őket, tovább készítgette őket, vigasztalta, bátorította, erősítette őket. Ez a kis közösség pedig úgy tűnik az igéből, már egy kicsit közeledünk a mai igének a tanításához, hogy vonzónak tűnt más emberek előtt, a korabeli emberek előtt. Nem mindenki előtt, de úgy tűnik, hogy egyre többen csatlakoztak ehhez a kis próféta közösséghez. Valószínűleg azért sokaknak elege lett abból a Baál kultuszból, meg abból a kicsapongásból. Valahogy rájöttek arra, hogy mennyire üres az életük, mennyire értelmetlen az életük, mennyire nem boldogok, mennyire nem kapnak választ a kérdéseikre, a Baál papok nem törődtek velük, valahogy úgy megcsömörlöttek attól a kultúrától, amiben éltek, és akkor oda mentek ezekhez a próféta fiakhoz. Oda mentek Elizeushoz, oda mentek az Úrhoz tulajdonképpen. Ez a kis közösség, amelyik ott ilyen odaszántan élt, és szerette az Urat, és szerették az embertársaikat, annak ellenére, hogy bántották őket, vállalták a konfliktusokat is az Úrért. Ez a kis egyszerű módon élő közösség, ez úgy vonzotta az embereket ott, mint az esti lámpafény a bogarakat. És így fordulhatott elő, hogy az Elizeus körüli közösség az úgy elkezdett növekedni. És annyira növekedett, hogy kinőtték az otthonukat. Kinőtték az ott, túl szűk lett a hely, így olvassuk az ígében. Íme ez a hely, ahol nálad lakunk, igen szoros minékünk, mondják. Hát azért nem estek ezen kétségbe, sőt örülhettek neki. És itt kapcsolódunk bele az első pontba, amiben egy természetes kívánságra szeretnék rámutatni. Szűkké lett a hely Elizeusnál? Hát akkor mondják a próféta fiak, menjünk a Jordán mellé, ahol van víz, van fa, vágjunk ki pár fát, megfaragjuk őket, gerendákat készítünk, és a gerendákból építünk magunknak egy új lakhelyet, egy közösségi teret, ahol jobban elférünk. Ötletükkel oda mennek Elizeushoz, Elizeus rábólint. Rendben. Szépen felkészülnek a nagy munkára, de még mielőtt elindulnának, az egyikük előáll. És itt jön a természetes kívánság. Azt mondja Elizeusnak, valószínűleg a többiek szószólójaként, gyere el velünk, te is gyere el velünk. Mit akart? Azt akarta, hogy menjen el Elizeus velük, fogjon ő is valami fejszét, aztán ottan csapkodja a fákat, vagy mit? Öreg ember volt már Elizeus, biztos nem ezt akarta a próféta fia, hanem mit akart? Hát azt akarta, hogy legyen ott velük a próféta, és ott is tanítgassa őket. Nem könnyű munka a favágás, aki már fejszével csapkodott ki fát, az tudja, pláne a nagyobb fát, hogy az egyáltalán nem egy könnyű meló. Ott megizzad az ember rendesen, pláne, hogyha ilyen meleg van, meg még ennél is melegebb ugye Izraelbe. Hát kellett dolgozni rendesen. Fizikálisan ez egy hosszadalmasabb munka. Nem csak kivágni kellett a fát, hanem még ráadásul fejszével megfaragni azt. Gerendává tenni. Hát lényeg a lényeg, hogy ezek az emberek azonban, próféta fiak, nem akartak-e nehéz munka közepette se ige nélkül maradni. Az Isten embere nélkül maradni, de inkább úgy mondom, ige nélkül maradni, az Úr nélkül maradni. Még favágás közben, gerendafaragás közben, az ács és asztalos munka közben se akartak Isten igéje nélkül, és az ő tanítójuk nélkül lenni. Vele akartak lenni, hogy amikor majd megállnak a munkaszünetre, kicsit ebédelnek, ott legyen, hallgathassák, akkor is szóljon hozzájuk. Nem kell neki faragni, dolgozni, csak mondja nekik az ígét. Amikor este majd lepihennek, előtte is ott a kicsit meghűvösödik az idő, akkor majd tanítgassa őket az ígére. Ez egy figyelemreméltó és olyan természetes kérés hívő emberektől. Hívő emberektől, akik az Úrral akarnak lenni. És ez azóta is így van, testvérek, az Úr Jézus Krisztusban hívő keresztjének is, Nem természetesen vágyódunk arra, hogy velünk legyen Jézus. Ő a mi Elizeusunk. Velünk legyen Jézus. Bár csak szólna hozzánk mindenkor. Legyen velünk. Emlékeztek, amikor ott a feltámadás után Jézus találkozik az Emmausi tanítványokkal, és ott beszél hozzájuk, aztán utána ott akarja hagyni őket, el akar tőlük búcsúzni. Mondják neki a tanítványok, hogy maradj velünk, már beesteledett, gyere, ülj le velünk, és Jézus velük marad. Ez egy természetes kívánság a hívők részéről. Szeretnek a hívők az Úr Jézussal lenni, az Isten igéjével lenni, így is mondhatnám, szeretünk az igével foglalkozni, az ige köré leülni, az igéről beszélgetni, megvitatni a gondolatainkat, a nézeteinket, meghallgatni az Úr tanítását. Szeretjük az igét, mert szeretjük Jézust. És nem úgy vagyunk mi, hogy na, letudjuk ezt a vasárnapot, aztán megyünk, az utána nem foglalkozunk semmit az Úrral. Majd legközelebb jövő vasárnap. Nem mondták ezek a prófétafiak, most elmegyünk, majd visszajövünk, addig te maradj itthon. Meg vagyunk mi a nélküled, meg az ige nélkül. Nem, gyere velünk, mert nem vagyunk meg. A munka közben se vagyunk meg. A pihenés közben se vagyunk meg. Az izzasztó munka, az oda, a visszaút, nem vagyunk meg. Gyere velünk, és szólj hozzánk, és taníts minket az Úr dolgaira, mert vágyunk rá. És olyan csodálatos, testvéreim, az, hogy nézzétek, Elizeus mit válaszol? Csak azt mondja, rendbe. Rendbe. Ezt akarjátok, megyek veletek. Nem mondja, hogy hát, na, nem látjátok, hogy én öreg ember vagyok? Mit akartok ti engem elvinni erre a hosszú útra? Én már itt maradok, nem megyek sehova. Meleg van. Szeretem az árnyékot. Nem mondja nekik, hogy hát én... Nem tudjátok, hogy én próféta vagyok? Én vagyok a ti tanítótok. Nekem magasrendű küldetésem van, és én erre nem kaptam megbízatást az Úrtól, hogy most veletek menjek. Most csak ti akarjátok, hogy én elmenjek, de én nem akarom, mert az Úr se akarja, hogy elmenjek. Engem most más felé vezet az Úr. Más feladataim vannak. Menjetek csak, ti dolgozzatok, én meg megyek, amerre az Úr engem küld. Nem, semmi ilyesmit nem mond, csak annyit mond egyszerűen. Rendben. Ez az ember nem volt egy felfúvalkodott, nem volt egy gőgös ember, ez egy készséges ember volt, szívesen volt ő is az övéivel, a tanítványaival. És milyen jó az, testvéreim, hogy mi is arra gondolhatunk, hogy vajon az Úr Jézus mit válaszol nekünk, hogyha mi vele akarunk lenni. Azt mondja nekünk, hogy nem megyek veled. Én csak vasárnap vagyok ott a templomba, de hétfőn már nem leszek ott veled, kedden se. Munkád van? Hát menjél el a munkahelyre nélkülem. Meg Elizeus megint az Úr Jézusnak az előképe, aki mindig velünk van. Meg ezzel ment el Jézus a földről, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem hagylak el benneteket, egy pillanatra se. Számíthattok rám, és számítsatok is rám, ott vagyok veletek. Kórházi ágyba, otthoni munkába, takarításba, földművelésbe, bármibe, amiben csak vagytok. Ott vagyok veletek, és tanítalak titeket, és hordozlak benneteket. Ne féljetek semmit. Olyan jó ezt tudnunk, hogy az Úr Jézusra egy mindig számíthatunk. Rendben. Veletek vagyok, veled vagyok. Ne félj. Hát természetes kívánság volt ezekről a hívőktől, hogy velük legyen a próféta, és általa Isten igéje, és maga az Úr, természetes kívánság. És ami hívő emberek vagyunk, a mi részünkről is természetes kívánság, hogy velünk legyen az Úr. Velünk legyen az Úr igéje mindenkor. És olyan jó, hogy ez nem egy hiába való kívánság, hanem ezt a mi Úrunk Jézus mindig kielégíti. És velünk van. Hordoz minket. De hadd térjek a következő pontra, ahol is egy kellemetlen közjáték tanúi vagyunk. Elindulnak egy nagy munkára, és ahogy ottan hozzáfognak, a fa kivágáshoz, munka közben egyszer csak mi történik? A fejszéről elrepül a feje, és nagy csobbanással elmerül a Jordán vizébe. Hát, mi azt mondanánk, hogy nagy ügy. Hát, vegyenek elő egy másik fejszét. Csak egy fejszéjük volt. Hát igen, csak egy fejszéjük volt. És azt az egy fejszét is kölcsönkérték. Nem azért volt egyfejszéjük, mert ilyen gondatlanok voltak, hanem azért, mert akkor abban az időben hát fémből készült tárgyat, ilyen fejszéket leginkább csak a filiszteusok csináltak, a szomszéd nép. Azoknak volt ilyen technikájuk, a tengerparton éltek, és ők tudtak abban az időben vasból, fémből ekét is csinálni, meg fejszét is. És ezek a dolgok már akkor is oda vezettek, hogy igen, drágák voltak. Meg volt, hogy mondják ezt, hogy az ő rajtuk volt az ő, hogy nevezik ezt, amikor, hogy? Hát ilyen joguk volt, monopólium, ez az, monopóliumuk volt, köszönöm szépen, monopóliumuk volt ebbe a dologba. És hát természetesen ők diktálták az árakat is. Ők diktálták az árakat. Csak mi tudjuk csinálni, hát akkor ezt jól meg is kérték az árát, jól megkérték az árat, és bizony egy ilyen fejsze, ami itt elmerült a Jordánba, az horribilisnek mondható az ára az akkori körülmények között. Ráadásul ezek a filiszteusok ugye a földközi tenger partvidékén laktak, a zsidók földje mellett, de ők nem hoztak létre a zsidók földjén ilyen lerakatokat fejszékből, meg ekékből, hanem azt úgy otthon tartották, és hogyha valakinek kellett fejsze vagy eke, akkor elment hozzájuk, megrendelte, kifizette, aztán utána, amikor elkészül, megmondták neki, jöjjél vissza majd ekkor, és akkor odaadjuk. Kellett hazamenjen, megint elmenni, aztán megadott időre, és elhozni a fejszét. Hát a filiszteusok értettek azért az üzlethez, hogy így mondjam, és aki egy ilyen fejszét, vagy akár milyen más tárgyat beszerzett, amivel már lehetett valamit csinálni, meg dolgozni azon a kemény földön, hát annak pár tízezer forinttal könnyebb lett a pénztárcája, az biztos. Hát azt tették az emberek, hogy akinek már volt egy fejszéje, például, ahhoz elmentek, és ha kellett, akkor kölcsönbe kérték. Természetesen a kölcsönér is jó nagy pénzt kellett kifizetni. De hát még mindig nem került annyiba egy kölcsönkérés, mint egy új fejsze vásárlása. Egyszerűbb volt. És azért, amikor ez a proféta tanítvány suhint egyet a fejszéjével, és elrepül a Jordán vizébe a fejsze feje, akkor aztán fölkiáltott, jaj, majd értjük most már a kétségbeesését, hogy miért. Mert ezt kölcsönkértem. Már fizettem érte egy nagy pénzt. Most aztán hogy fogom ezt előhalászni a Jordán vizéből, vagy hogy fogok egy újat szerezni, mert ez is meghaladta a képességeimet, hát most oda a szép fejsze. Jaj, édes uram, általános lett a kétségbeesés, és el tudjuk képzelni, a többiek is oda gyűlnek a partra, hol merült el, de hát egy idő után persze senki nem tudja, hogy hol merült el, valahol ott merült el. Tehát fejsze nélkül meg nem lehet dolgozni. Fejsze nélkül leáll a munka. Nem lesz ház. Nem csak a fejsze veszik el, hanem az Úr ügye is, hogy így mondjam, leáll. Nem tudják megépíteni azt a nagyobb lakhelyet, ahol a több proféta fi összejöhet. Az infrastruktúra nem tud fejlődni, és az Úr ügye, hogy így mondjam, zsákutcába jut. Kis fejsze, de nagy veszteség. Nem csak azért, mert drága, hanem azért, mert utána leáll az Úr ügye, hogy így mondjam, a proféta fiak fejében. Talán arra is gondoltak úgy hirtelen ottan, hogy hát az Úr nincs velünk, nem áld meg bennünket. Hát az ő ügyébe fáradozunk, hát hogy nem őrzött meg bennünket, hogy ezt ne veszítsük el ezt a tárgyat. Hát itt nem csak a pénzünkről van szó, hogy valakinek a fejszéjéről, amit majd pótolnunk kell, hanem arról a házról, amit építeni akarunk. Hát értitek a problémát. És ma is előfordul testvéreim, hogy mi fáradoznánk az Úr dolgában. Fáradoznánk az Úr dolgába, építenénk az ő országát, szolgálnánk azt, hogy haladjon előre az ő ügye, legyen ébredés, történjenek infrastruktúrális fejlesztések is. Hát van, amikor ez úgy megy, nekünk itt ment ez az infrastruktúrális fejlesztés, de például Kisteleken úgy tűnik, hogy nem nagyon akar menni. De ez még a kisebb dolog az infrastruktúra, hanem inkább az ébredés, a lelki ébredés, a környezetünk lelki hitrejutása. Úgy tűnik olykor, hogy nem megy előre a dolog. Nem kellő tempóban halad a dolog. Valahogy, mintha zsákutcába kerülnénk. És akkor megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán velünk van még az Úr. Tényleg velünk van az Úr. Hiszen még ilyen kis dolgok se sikerülnek, akkor hát a nagy dolgok meg pláne nem sikerülnek. Vajon velünk van az Úr ebben a helyzetben? Itt állunk tehetetlenül, megfürödve, üres kézzel, kátyúba jutott az Úr dolga. Miért nincs reánk figyelme? Hát valahogy így jártak ezek az emberek, és mármint, hogy ott, és mi is járhatunk így, ma, itt. Vajon mi történik majd? Nézzük a harmadik pontunkat, mert nem csak egy ilyen kellemetlen fordulat történik, hanem egy váratlan fordulat is történik, hiszen oda mennek Elizeushoz, és aztán Elizeusnak elmondják a dolgot, az meg mit tesz? Oda megy a Jordán partjára, és mondja, hova esett? Oda, körülbelül. Akkor vágjatok egy fadarabot, mondja. És Elizeus bedobja a fadarabot a vízbe, és akkor történik egy ilyen dolog, hogy feljön a fejsze a víz tetejére. Hát azt mindenki tudja, hogy ilyen nem történik. Ilyen már nincsen. A fejsze nem jön fel soha a víz tetejére, és nem marad fenn a víz tetején. Ezt mindenki tudja. Itt egy kicsit úgy elkezdjük ingatni a fejünket, de hát valóban ez egy csoda. Ez egy csoda. Csak csóvágassuk a fejünket jobbra-balra, de ne a fejünket csóváljuk elsősorban, hanem a szívünket hajtsuk arra a gondolatra, hogy az Úr tud csodát tenni. Az Úr tud csodát tenni. Ez egy nagy tanulság ennek a történetnek, hogy az Úr tud csodát tenni, mert az Úr elég hatalmas hozzá. Azért olvastam nektek a Máté evangéliumából azt a történetet, amikor Jézus a vizen jár. Sőt, Péter is járt a vizen. Az Úrnak nem lehetetlen semmi. A fejsze tud úszni, ha az Úr akarja. Ha nem akarja, akkor nem úszik. Egyébként normális esetben a balta feje az eltűnik a vízbe. De ha az Úr parancsol, akkor ott a baltára nem vonatkozik ez a törvény, hanem följön a víz tetejére. Jézus is elsüllyedt volna normál esetben, meg Péter is, de nem süllyedte. Hát az Úrnak nem lehetetlen semmi. És az Úrnak vannak ilyen különleges pillanatai, amikor megmutatja azt, hogy ő nem áll a természet törvényei alatt, mint ahogy mi, hanem ő fölötte áll annak. Elizeus próféta ezt tudta. Hát sokszor megtapasztaltam már, hogy az Úr csodát cselekszik, rendkívüli módon tud cselekedni az Úr az ő dicsőségéért, és most is hitt abban, hogy az Úr meg tudja tenni. Nincs semmi különlegesség abban, hogy egy fadarabot vág, és akkor oda dobja. Nem kell ebbe valami mágikus szertartást, vagy nem tudom mit keresni, mert ilyen nincsen benne. Csak egyszerűen demonstrálni akarja azt, hogy na nézzétek, ahogy ez a fa úszik, a vas is tud ám úszni, ha az Úr akarja. Mert a fa nem süllyed el, de a balta se süllyed el, ha az Úr akarja. És fel is jön a víz tetejére a fejsze, mert az Úrnak van hatalma reá. És úgy ringatózott az a fejsze ott, mint hogyha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Na, csak az egyik tanulság az, hogy az Úr tud csodát tenni. Ma is tud csodát tenni az Úr. Na, az, hogy most itt ülünk ebbe a templomba, ez is csoda. Ez is csoda. De máshol is tud csodát tenni az Úr. Bárhol tud csodát tenni az Úr. Fizikai élet törvényeit is felül tudja írni az Úr, ha kell. És a maga módján tud eljárni, ha az ő dicsőségét szolgál, és akkor csak tátva marad a szánk. Az életünkbe is tud csodát tenni. Emberek életébe, mások életébe is tud az Úr csodákat tenni. Nem egy szokatlan dolog ez. Ilyenkor megláthatjuk mindig az Isten lábnyomát, hogy így mondjam, vagy Isten keze munkáját. Őt nem látjuk, de a csoda látszik. Itt is ez látszik, az Úr hatalmas. És ezért imádhatjuk őt a dicsőségébe. De nem csak erről van szó, testvérek, hogy az Úr így csodát tesz, hanem arról, hogy tovább viszi az ő ügyét. Ugye azt mondtuk az előbb, hogy a fejsze elvesztésével nem csak a fejsze veszett, hanem az Úr ügye is úgy tűnt, hogy akkor most megáll. Nem tudnak építkezni, nem tud tovább menni az az ébredés. Nincs kellő hely ahhoz, hogy ottan éljenek. De az Úr közbeavatkozik, és lesz hely. Megy tovább a munka, kivágják a fákat, megfaragják, összeácsolják, és lesz hely, és lesz tovább munka. Megy tovább az Isten ügye, fejlődik tovább az Isten ügye, halad az Úr ügye, mert az Úr közbeavatkozik. Kisegíti az ő ügyét a kátyúból. Előre viszi az ő ügyét. Győzhetetlenné teszi az ő ügyét. A zsákutcából kivezeti az ő ügyét. Ez olyan vigasztaló, testvérek, nekünk. Van, amikor a világban tényleg olyan körülmények vannak, hogy úgy tűnik, hogy na itt már az Úr ügyének befellegzett. Most magyar példákat is lehetne mondani, de most amit én fölírtam, az egy angol példa volt, mert az nagyon érdekes, amikor Angliában John Wesley és George Whitefield nagy igehirdetők voltak ezek a 17. században, ezek, illetve 18. században. Ezek az emberek egy olyan társadalomban éltek Angliában akkor, amit mi el sem nagyon tudunk képzelni. Teljesen eluralta Angliát akkor az istentelenség. Abszolút. Olyan tiszta alkoholisták voltak az emberek legnagyobb része, a társadalom totál züllött állapotban volt. És úgy látszott, hogy na, itt aztán Isten ügye az már kész, keresztet vethetünk rá. De akkor előjött ez a Wesley, és jött a Whitefield, metodista, prédikátorok, igehirdetők, akik elkezdtek járni az országba, ide-oda, mentek a különböző munkás emberek közé, bányászok közé, meg ide-oda, szabad téren, és elkezdték hirdetni az ígét. És egy akkora ébredés tört ki Angliába, amit senki nem gondolt volna. Egy hatalmas csoda történt, mert az emberek az Úrhoz fordultak, és teljesen megváltozott az életük. Teljesen megváltozott az életük. Az egyház megelevenedett, a parlament új törvényeket hozott, bezárták a börtönöket, csökkent az alkoholizmus, egy teljes társadalmi megújulás is történt azért, mert az emberek megtértek, az élő Istenhez fordultak. Abszolút nem várták ezt. De mégis így történt, és mondhatnánk, hogy úszott a fejsze. Úszott a fejsze, mert az Úr ügye nem jut soha olyan helyzetbe, hogy ne lenne tovább. Az Úr dolga megy tovább, testvérek. És ez ma is igaz. Ne essünk kétségbe, ne szomorkodjunk, mert az Úr nem hagyja, hogy az ő ügye kárt szenvedjen. Dicsőségre viszi az ő ügyét, az evangélium ügyét. Az is igaz, hogy egy következő tanulságot is még megbendítsek, hogy az Úr olykor azért próbára teszi a szolgáit. Itt is az Úr volt az, aki megengedte, hogy az a fejsze elveszten, a próféta fiak kétségbe esenek, de Elizeus nem esett kétségbe, ő nem jajongott. A próféta fia jajongott, jaj, mi lesz most, jaj. Tördeli a kezét, csopánkodik. Elizeus nem csinálja azt, mert ő kiállja a próbát, a másik meg nem. Láthatták, hogy hitben érettebb a próféta. Mert ő kapaszkodik ott is az Úrba, és tudja, hogy az Úrnak van hatalma visszaadni azt az elvesztett fejszét. És így van, testvérek, sokszor minket is próbára tesz az Úr. Nem megy valami, nem megy, akkor elkezdünk sopánkodni, sírni, ríni, tördelni a kezünket. Hát nem megy, ez sem megy, az sem megy, eltanástalanodunk, elbátortalanodunk, nincs velünk az Úr, nem állt meg minket az Úr, panaszkodunk, síránkozunk jobbra-balra. Pedig nem kéne, hanem gondolni kellene arra, hogy hát a mi Urunk hatalmas Úr, és ő neki gondja van mireánk. És rátámaszkodhatunk, és akkor békességünk van, és nem jajongunk és sopánkodunk, hanem belekapaszkodunk, és várjuk bizalommal, hogy ő valami nagy dolgot cselekszik majd. Hát most is várjuk. Hát biztassalak benneteket, hogy ne esetek kétségbe egy pillanatra se. Hagyjátok abba a sírást, rívást, panaszkodást, nincs ébredés, nincs gyarapodás, nincs megújulás. Ez se sikerül, az se sikerül. Ha az Úr majd elérkezettnek látja az időt, akkor megmutatja a dicsőségét. Legyünk e felől nyugodtak, csak lényeg, hogy legyünk hűségesek, tartsunk ki mellette. Befejezésül még hadd irányítsam a figyelmeteket az Úr Jézusra. Hiszen Elizeus, már mondottam, hogy az ő előképe. Amikor az Úr Jézus itt járt a földön, milyen csodálatos, hogy ő soha nem esett kétségbe. A tanítványai sokszor kétségbe estek, így olvassuk a történeteket, hogy elmerülünk, amikor a viharba kerülnek. Akkor máskor mondják, mit adjunk nekik enni, amikor ott van egy nagy sokasság, és nincs nekik. Ott, mi lesz most, Urunk? Akkor egy másik esetben nincs emberem, mondja ott egy kétségbe esett ember a Betesda tavánál. De hát Jézus soha nem esik kétségbe. Ő olyan nyugodt, olyan békés, és akkor kellő esetben demonstrálja az erejét és a hatalmát. Jár a vizen. És tudnunk kell, testvéreim, ha mi Jézust követjük, akkor soha nem kell kétségbe esnünk. Ő velünk van, és ő hordoz bennünket, és az ő dicsőségére cselekedni fog. Csodát is, ha úgy kívánja a helyzet. Csodát is. És még egy nagyobb dolgot is megtett az Úr Jézus, testvéreim, mert amikor a kereszten meghalt, akkor úgy tűnt, hogy elveszett ám az Úr ügye. Nincs tovább. A fejszét elnyelte a Jordán, Jézust elnyelte a halál. Nincs tovább. Vége. Befellegzett. Menjünk vissza halászni, mondja Péter. Most már ennek az ügynek annyi, csak hogy az Úr Jézus kijött a sírból. Ahogy a fejsze feljött a vízből, az Úr Jézus meg kijött a sírból. Feltámadt. És él. Azért hívogatunk mindenkit ehhez a Jézushoz, hogy bízzon ő benne. A hatalmas Jézusba. És még egy nagy dolgot fog velünk is megtenni, mert ha úgy akarja az Úr, minket is el fog nyelni egyszer a Jordán, hogy így mondjam, a halál. El fog nyelni minket is. De az Úr Jézus azt ígérte, hogy föltámaszt minket. Hogy kihoz minket a halálból, a sírból, és a fejsze úszni fog ám a víz tetején. És megdicsőül az Úr neve, mert az Úrnál nem lehetetlen semmi, és fölragyogtatja az ő dicsőségét akkor is, amikor minket feltámaszt a halálból. Hát, ez a történet van ma előttünk, amiből az Úr dicsősége, az Úr ereje látszik. Egy természetes kívánsággal indultunk. Akkor vágytak a tanítványok arra, hogy velük legyen a mester, a próféta, milyen természetes kívánság ez a hívők részéről. Taníts minket, szólj hozzánk, ott is, a munkába is. Amikor az Úr ügyébe fáradozunk, legyél velünk. Aztán milyen kellemetlen közjáték esett ott. Úgy tűnt, hogy az Úr ügye leáll, nagy veszteség éri őket, ahelyett, hogy gyarapodás érné őket. Ám de az Úr egy váratlan fordulattal, egy váratlan csodával megoldotta ezt a helyzetet, és tovább vitte az ő ügyét, megmutatva az ő dicsőségét. Lássuk mi is, ami Jézusunknak a dicsőségét. Kérjük, hogy maradjon velünk, legyen velünk, és ne essünk soha kétségbe, ne síránkozzunk, ne sopánkodjunk, hanem bízunk ő benne, és majd ő cselekszik a maga idején az ő dicsőségéért. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy valóban föltámadtál a halálból és élsz, és köszönjük te néked azt, hogy hatalmas csodákat tudsz ma is cselekedni emberek életébe, hiszen milyen nagy csoda az, hogy egy ember hitetlenségből hitre jut, hogy kitalál a bűnből és megtér, és a tied lesz, ez is a te műved. És aztán hányszor tapasztaltunk már az életünkben olyan rendkívüli dolgokat, amiket nem is gondoltunk volna, amikre nem számítottunk, de te mégis elintézted azt. Látjuk azokat a csodákat is, amit akár a mi közösségünk életébe is műveltél és művelsz. Köszönjük néked azt, hogy mi itt lehetünk, nem csak így külső körülmények között, hanem úgy lelkileg is olyan körülmények között lehetünk, amilyenekbe vagyunk. Légy áldott, hogy itt lehetünk egy olyan világban, egy olyan kultúrában, amelyik veled igazából nem foglalkozik. De köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk, mi rád tekinthetünk ebben a közösségben. És köszönjük te néked azt, hogy ha úgy is tűnik, hogy a mai világban csődbe jut a te ügyed, és kiürülnek a templomok, és egyre kevesebb a hívő ember, köszönjük néked azt, hogy ez csak egy látszat. Hiszük, hogy amikor eljön az ideje, akkor cselekedni fogsz, és adsz ébredést, adsz megtéréseket, és előre viszed a te ügyedet, Urunk. Hadd kérjünk erre, hogy mutasd meg a te dicsőségedet. És amíg azt nem láttatod velünk, addig segíts hűnek maradni hozzád a próbákban is. Segíts, hogy ne essünk kétségbe, ne tördeljük a kezünket, ne síránkozzunk, ne panaszkodjuk, ne keseredjünk el, ne legyintsünk egyet, hanem hadd maradjunk hűek hozzád, hadd kapaszkodjunk beléd, a kicsiben is, a nehézben is. Kérünk téged, hogy vidd előre a te ügyedet, Urunk. Olyan jó látni Jézusunk, hogy neked semmi nem lehetetlen. Te szereted annyira a te népedet, hogy csodákat teszel értük és köztük, és szereted annyira önmagadat, a te dicsőségedet, hogy önmagadért csodát cselekszel. Köszönjük néked, hogy méltó az, hogy mi dicsőséget adjunk neked, és hódoljunk előtted most is. Köszönjük néked, hogy a fejsze úszik, és úszhat bármikor. Áldunk téged, és rád bízzuk most magunkat, kérünk, hogy testileg, lelkileg hordozzál bennünket, nem csak a nagy meleg, hanem a sátán kísértései, a test kísértései közepette is. Segíts, hogy rád nézzünk, hogy beléd kapaszkodjunk, hogy hűek maradhassunk hozzád. Kérünk, áld meg a közénk érkező nyaralókat, áld meg azokat, akik máshol vannak most a gyülekezetünkből és pihennek. Légy velük is, áld meg, szenteld meg őket is. Köszönjük, hogy meghallgatod kéréseinket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem azt, hogy az Isten tisztelet után azoknak, akik jelentkeztek Szögligetre, a gyülekezeti hétre lesz egy kis megbeszélés, tehát akik jelentkeztek, maradjanak itt, és egy kicsit beszéljünk azokról a szükséges dolgokról, amikről még kell beszélnünk. Hirdetem azt, hogy a jövő héten kedden bibliaórát tartunk megszokott időben. Hirdetem azt, hogy terveim szerint szeptember 1-én lenne, illetve első vasárnapján, az 3-a, ha jól emlékszem, lenne a konfirmációi vizsga, illetve a konfirmációi fogadalomtétel, a vizsga már megvolt. A felnőtt konfirmandusaink akár az interneten hallgatják ezt az igehirdetést, akár itt vannak, tudják ezt a dolgot és számítsanak erre, de még őket külön is, mindenkit fogok külön is tájékoztatni erről a tervről. Remélem, hogy mindenkinek alkalmas lesz ez az időpont, tehát szeptember első vasárnapjának Isten tiszteletének keretében tennék le a konfirmációi fogadalmat. Befejezésül még azt hirdetem, hogy az elmúlt héten minden rendben volt, hála legyen az Úrnak. Ugye ifjúsági táborunk volt, Svidben voltunk, Szlovákiában. Nagyon meleg volt arra is, de ott legalább esténként lehűl a levegő. Nem mertem, és nem mertünk nagyon nagy magasságokba menni, mert ez halálos dolog. De nagyon szép helyeken jártunk azért, megint, és közben szólt az Isten igéje közöttünk, reggeli áhítatokon, esti áhítatokon, délelőtti teológiai, bibliai teológiai előadásokon, az utolsó időkkel foglalkoztunk, eszkatológiai kérdésekkel foglalkoztunk. Köszönöm, hogyha imádkoztak értünk, és beszámolok, hogy hála legyen az Úrnak, velünk volt, nem történt semmi baj, minden szépen sikerült. Örömben hazatértünk tegnap este, mindnyájan. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.